Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké. Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta. Két ember fölment a templomba imádkozni. Az egyik farizeus volt, a másik vámos. A farizeus odaállt előre, és így imádkozott magában. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, igazságtalan, házasságtörő, mint ez a vámos is. Kétszer böjtölök hetenként, mindenemből tizedet adok. A vámos megállt hátul, szemét sem merte fölemelni az égre, inkább a mellét verte és könyörgött, Isten, irgalmazz nekem bűnösnek. Mondom nektek, hogy ez megigazultan ment haza, az nem. Aki magát felmagasztalja, az megaláztatik. Aki magát megalázza, az felmagasztaltatik. Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai hittanórában visszatérek a vasárnapi evangéliumi szakaszra, amely Szent Lukács evangéliumának 18. fejezetében található. Reggel is beszélgettünk már erről, többször is visszatértünk rá, hogy az egyház hogyan tanít ezzel a példabeszéddel bennünket a helyes bűnbánat magatartására. Görögkatolikus egyházunkban ez a vasárnap indítja el az úgynevezett triód időszakát, amely magában foglalja ezt az előkészítő 3 hetet, majd a szent 40 napot, és a nagy hét szertartásait is egészen nagy szombat éjszakáig. 3 hét múlva kezdik a nagy böjt, és az egyházunk igyekszik segítséget nyújtani, hogy a nagybőjt időszakát jól töltsük el, hogy ez a szent 40 nap valóban az év zsengéje legyen, ahogy arra fölhívták az atyák a figyelmet. A 365 napból ez a 40 nap, mint egy az év tizede, zsengéje legyen, amelyet fölajánlunk az Úrnak. Ez a fölajánlás vezet el bennünket a föltámadásra. Ahhoz, hogy föltámadhassunk, önmagunkban a bűnbánatot kell megvalósítanunk, megélnünk. Bűnbánó élet nélkül nincs üdvösség. A bűnbánó élet vezet el az üdvösségre, az üdvözülésre. A keresztény élet bűnbánó élet. És ezt főként a középkori egyházban igen erősen hangsúlyozták. Mondhatni, túl hangsúlyozták. Azt mondván, hogy ez az itteni földi élet nem más, mint síralomvölgy, amelyen keresztül kell küzdenünk magunkat, sok-sok szenvedés vállalva, hogy aztán majd, mint egy jutalomképpen, az örök boldogság lehessen az osztály részünk. Ezt ma már túlzásnak tartjuk, és sokszor figyelmeztetjük magunkat, egymást, önmagunkat, hogy ne csak a bűnbánatra összpontosítsunk, hiszen az Isten boldogságra hívott bennünket, újongó életet akar nekünk adni, és az örökké tartó boldogság már most itt a földön elkezdődhet. Azt érzékelhetjük, hogy egy kicsit átlendültünk a másik oldalra, és ma már nagyon helyesen egyébként a keresztény élet boldogságát és örömét hangsúlyozzuk. csak hogyha túlzásba esünk, akkor kihagyhatjuk ebből az újongásból és boldog életből az elengedhetetlen feltételt, a bűnbánatot. Az egyház ezért tanít a helyes bűnbánatra. Ne hagyjuk el, de ne is essünk túlzásba. Az arany középutat mutatja meg nekünk. És erre tanít, pontosan erre tanít bennünket ez a példabeszéd. Így készít föl az egyház, hogy majd a nagy böjt szent időszakát is helyes bűnbánó lelkülettel töltsük. Nézzük meg tehát Jézus példabeszédének a két szereplőjét, a farizeus és a vámost. A farizeus elől imádkozik, a vámos hátul. A farizeus dicsekszik, a vámos föl sem meri emelni a tekintetét. Mégis fontos megjegyeznünk, hogy a farizeus magatartásában is vannak olyan elemek, amelyek mindenképpen dicsérendők. Például ahhoz, hogy ő így tudjon imádkozni, hálát adok, Uram, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, mert tizedet adok mindenből, a böjtöket, a törvényeket megtartom. Ennek meg volt az előzménye, és valóban minden bizonnyal ez a farizeus egy nagyon buzgó ember volt, aki sokat imádkozott, böjtölt, alamizsnákat adott, és igyekezett a törvényt minden módon megtartani. Szent Pál figyelmeztet bennünket arra, hogy a törvény megtartása még nem elégséges. Sőt, egészen keményen fogalmaz, amikor a Galatákhoz írt levelében arra hívja föl a figyelmet, hogy nem lehet tökéletesen megtartani a törvényt. A farizeus minden bizonnyal nagyon buzgó volt, de ő azt hitte, hogy mindent megtartott. Holott nem állítható, hogy mindent megtartott, de legalábbis sok mindent. Itt egy apró, érdekes nyelvi jelenséget figyelhetünk meg. Amikor azt mondjuk, hogy sok mindent megtartott, akkor ez valahogyan kevesebb, mint amikor azt mondjuk, hogy mindent megtartott. Ez a sok minden azt tartalmazza, hogy ha tökéletes teljességgel nem is lehet mindent megtartani, de legalábbis abból sokat. Mert a törvény tökéletes megtartása lehetetlen. Szent Pál idézi az Ószövetséget, amikor azt mondja, átkozott mind, akinek nem tartja meg hűségesen a törvény előírásait. Ez a Leviták könyvében egy nagyon jámbor buzdítás akart lenni csupán, amely arra készteti, arra hívja a zsidó embereket, a választott nép tagjait, hogy tartsák meg hűségesen a törvényt, mert átkozott, aki nem tartja meg mindaz hűségesen. Csak hogy Szent Pál ismeri a saját tapasztalatát, a saját népét, az emberi magatartást, és azt mondja, hogy nem lehet megtartani tökéletesen a törvényt. És éppen ebből következhet arra, hogy a törvény valójában átkot hoz ránk. És ebből bontja ki a kegyelemnek a ajándék jellegét, hogy a törvény nem vezethet el az üdvösségre, mert képtelenség azt tökéletesen megtartani, és éppen ezért az ószövetségi mondat alapján inkább átoknak a forrásává válik, mert lehetetlen tökéletesen megtartani. És ezért van szükség a hitre, mert amit a törvény nem tud megadni, azt az Isten ingyenesen ajándékozza azoknak, akik hisznek benne. A farizeus tehát azt hitte, hogy mindent betart. De fölidézhetjük még Péter apostolnak a vallomását is, aki az apostoli zsinaton erről egészen nyíltan vall. Akkor kérdésként merült föl, még az egyház kezdeti éveiben vagyunk, hogy azok, akik elfogadják a hitet és meg akarnak keresztelkedni, keresztények akarnak lenni, azok előtte zsidókká kell, hogy legyenek, vagy sem. És ekkor Péter föláll, és azt mondja, miért akarjátok a tanítványok nyakára rakni az igát, amelyet sem atyáink, sem mi nem bírtunk elviselni. Bevallja tehát, hogy ő maga is képtelen volt a törvény minden egyes pontját megtartani, de az arról is van tudomás, hogy ezt még atyáink sem tudták tökéletesen megvalósítani. Mi is így vagyunk ám a keresztény életünkkel. Mindez nem csak a zsidó törvényekre vonatkozik, hanem a mi keresztény törvényeinkre is. Sokszor azt hiszük, hogyha betartjuk a keresztény erkölcsök szabta előírásokat, akkor ez elvezet bennünket az üdvösségre. És hogyha sok minden nem is sikerül, mert be kell látnunk, hogy nem lehet tökéletesen minden erkölcsi törvényt betartani, de mégis jól járunk, hogyha több jót teszünk, mint rosszat, mert ennek eredménye lesz majd a mennyország, hogyha több lesz a piros pont, mint a fekete pont. Az üdvösség, az Isten országának boldogsága ajándék. Nem lehet érdemekkel megszerezni, sem ószövetségi törvények megtartásával, sem új szövetségi erkölcsi parancsolatok pontos betartásával. Ráadásul bizony sokszor találkozom olyan emberekkel is, akik magukat teljesen bűn nélkülinek tartják. Úgy érzékelik, hogy ők mindent megtartanak, amit az egyház előír, és ők, mint a farizeus is, tökéletes az erkölcsi és egyházi törvények tökéletes megtartóinak érzik magukat. Egy-egy gyóntató székben hallottam ilyen kijelentés, atya, nekem nincsen bűnöm. Hát bizony ott alaposan a mélyre kell tekinteni, mert nincs ember, aki él és ne vétkezzék. Minden emberben bűnök vannak, nem tudjuk tökéletesen megvalósítani azt, amit az Isten elvár tőlünk. A farizeusnak tehát ez volt az egyik súlyos hibája, hogy bűntelennek hitte magát. De az mindenképpen helyén való volt a részéről, hogy mindezért a jó tettekért hálát adott. Föl is sorolta, hogy mi mindent tett, mint hogyha Jóisten előtt szüksége volna a jó tetteknek a felsorolására, nehogy valami is elkerülje a Jóistennek a figyelmét. Ez nyilván balgasság. De az, hogy a jó dolgokért hálát ad, ez nagyon helyesen tette, és ezzel tanít bennünket is, hogy ne felejtsük el a hálaadást azokért a dolgokért, amelyeket nekünk sikerült megvalósítanunk. Ma reggel is beszélgettünk már a napindítóban erről, hogy hálát kell adnunk a jó dolgokért, azokért, amiket nekünk sikerült megvalósítanunk. Mert amikor hálát adok a sikerekért, ezzel együtt megvallom azt is, hogy nem én vagyok az, aki mindezt legalábbis egyedül megvalósítottam, hanem maga az Isten, vagy az Isten segítségével tudtam csak megvalósítani mindezt. Tehát a jó dolgokért, a sikerekért, a jól megvalósított erkölcsi szabályok megtartásáért mindenképpen kell, hogy hálát adjunk. Hadd valljam meg azt a magam töprengését is, amelyet kisfapként megéltem. Én is beleestem a farizeusnak a hibájába, és kérdeztem a lelkiatyámat, hogy hol itt a hiba. Hiszen, bevallom, én is mentem oda, és vagy föltárva azt a gondolatomat, hogy kispapként is hálát adtam, hogy nem vagyok olyan, mint a többi. Véletlen folytán, egy nagyon szerencsés és Isten adta véletlen folytán, én azt hittem, hogy a kispapoknak mindenkinek hetente kell gyónnia, és amikor kispap lettem, akkor hetente jártam gyónásra. És eltelt néhány esztendő, mire rájöttem, hogy ezt nem minden kispap teszi meg. De akkor már késő volt, addigra már rögzült bennem ez a gyakorlat, és hálát adtam a Jóistennek azért, hogy minden héten gyónok. És ennek következtében az is benne volt a gondolatomban, hogy nem vagyok olyan, mint a többi, aki nem gyónnak minden héten. Hát hol itt a hiba? Lehet hálát adni a jó dolgokért, vagy nem, vagy tilos? A hiba a farizeus magatartásában, az én éretlen magatartásomban és keresztény testvéreim magatartásában, amikor a jó tetteikkel dicsekszenek, vagy összehasonlítják magukat másokhoz, a hiba pontosan ott van, amikor másokhoz hasonlítjuk magunkat. Ez volt a farizeusnak is a hibája, a bűne, hogy amikor hálát adott mindazért a jóért, amit az életében eddig sikerült tenni, eközben összehasonlította magát a másik emberrel. Hálát adok, Uram, hogy nem vagyok olyan, mint ez a bűnös. Én is ugyanezt a hibát követtem el, amelyre aztán a lelkiatyám felhívta a figyelmet. Nem a másik emberhöz kell hasonlítani magamat. Amikor másokhoz hasonlítom magamat, ennek eredménye óhatatlanul rossz végeredmény lesz. Egyrészt nem tudom fölmérni a másik embernek az erkölcsi értékét, vagy a lelki nagyságát. Valamelyes benyomásom lehet róla, jó vagy rossz, de nem látok bele a másik emberbe, hogy miért olyan, amilyen, mit kapott és mit nem, milyen terheket hordoz, mi az oka, mi a magyarázata a viselkedésének. Ezeket mi egyáltalán nem tudjuk, nem látjuk, még a lélekbúvár pszichológus is csak nagyon felszínét tudja föltárni azoknak, hogy egy-egy ember magatartásának mi a gyökere, mi az indító oka. Tehát eleve balgaság összehasonlítgatni magunkat vagy egymást. Ez nem a mi dolgunk, nem is vagyunk rá képesek. És mindenképpen rossz eredmény jön ki, hiszen nem tudom fölmérni, hogy én mit kaptam és ő mit kapott. Rossz eredmény az, hogyha úgy érzem, hogy jobb vagyok, mint egyik vagy másik ember, amit a farizeus is megtett, hálát adok, hogy nem vagyok olyan, mint ez a bűnös is házasságtörő vagy parázna életű ember. De akkor is rossz eredmény jön ki, hogyha úgy érzem, hogy én rosszabb vagyok másoknál, mások biztosan jobbak nálam. Ez is egy teljesen rossz következtetés, nem csak a mások emberek belső világának tudatlansága, nem ismerése miatt, hanem mert ez akár meg is nyomoríthat engem, hogyha azt az eredmény hozom ki, hogy lám mások mind jobbak nálam, bizony nem egyszer volt alkalmam ilyen emberrel beszélgetni, aki látszólag nagyon buzgó keresztény ember volt, hiszen az önbecsülésnek nyomát sem lehetett benne találni, nagyon nagy bűnösnek vallotta magát. De hibát követel, hogyha ezt a nagy bűnösségét másokhoz viszonyítva fogalmazza meg. Ez eleve egyenesen oda vezet, hogy az embernek elvész az önbecsülése, elvész az önbizalma, és ráadásul önismeretének a hiánya is, hiszen minden emberben van egyaránt jó és rossz tulajdonság. Sőt, azt is mondhatjuk, hogy az ilyen magatartás eleve hálátlanság az Istennel szemben, mert nem veszi észre azokat a jó tulajdonságokat, amelyeket kapott az Istentől. A hasonlítgatás tehát mindenképpen rossz eredményt szül. A vámosnak nem az volt az erénye, hogy hátul állt meg, a farizeus pedig nem az volt a bűne, hogy előre ment. Sokszor látjuk egyébként a templomban is, hogy hátul valahogy sokkal többen állnak, mint akik előre mennek a padban. Az utolsó sorban sokkal több ember van. Atyák sokszor mesélik el ezt a küzdelmüket, hogy szeretnék rávenni a híveket, hogy hát menjenek előre, ne csak ott hátul álljanak meg. Van plébános atya, aki szándékosan csak az első padokat fűti be, hogy oda menjenek a hívek, de aztán kudarcot val, mert inkább nagy kabátban végig állják a hívek a hátsó sorban a szentmisét, vagy az imádságot. Mi készteti erre az embereket ebben a hátsó padban maradásra, vagy a hátsó sorban való állásra? Hát különösebben nem akarom ezt őket sem megítélni, hiszen ennek is sok indító oka lehet. De nem biztos, hogy az igazi és helyes alázat az, ami vezeti az embert, hogy én alázatos vagyok, és nem vagyok olyan kevés és gőgös, hogy előre menjek. Azt kell megállapítanunk, hogy nagyobb alázat kell ahhoz, hogy valaki előre menjen a padba és ott imádkozzon, és én magam is itt a Mária Rádión keresztül inkább arra buszítom a híveket, a templomba járó imádkozó testvéreket, hogy menjünk előre, mert a papnak is és a közösségnek is jobbat tesz, hogyha közel vagyunk egymáshoz, hogyha kifejezzük fizikai közelséggel is az összetartozásunkat, és együtt imádkozunk. No, de a vámos és farizeus példabeszédében Jézus alapvetően nem arra buzdít bennünket, hogy menjünk előre a padokban, a templomban, és nem azt minősíti, hogy ki hol áll a templomban, hanem a belső hozzáállást. Az utolsó vagyok gondolkodás tehát inkább megnyomorítja az embert, mint hogy a helyes alázatra segíteni. Akkor, hogyha ez másokhoz való összehasonlításnak az eredménye. Sőt, az ilyen önbizalomhiány és szégyenkezés még a cselekvést is megöli. Az ember úgy gondolja, hogy nem vagyok én jó semmire. Ez nagyon-nagyon téves magatartás, egyáltalán nem erről van szó, és nem erre késztet az evangélium, és nem ezt tanítja az egyház. Amikor Szent Pál úgy fogalmaz, a bűnösök között az első én vagyok, akkor valami egészen más összehasonlítási alapot vesz elő. És a mi görögadős liturgiánkban is idézzük Szent Pálnak ezt a mondatát, pontosan akkor, amikor az eukarisztia vételére készülünk. A eukarisztia vétele előtti imádságban mi is ugyanezt mondjuk, üdvözíteni jöttél a bűnösöket, akik között az első én vagyok. Talán éppen ez a pillanat, ez a mozzanat világítja meg az igaz helyes hozzáállásnak és bűnbánatnak a kulcsát. Mert nem valami erkölcsi mérce eredményeképpen állapítom meg, hogy a bűnösök között az első én vagyok, hanem az a megindult lelkiállapot, az a meghatottság vezet engem, hogy most hamarosan Jézussal fogok találkozni fizikai valóságában. Magamhoz vehetem az ő szent testét és vérét. Egyesülhetek Jézus Krisztussal, Krisztuson keresztül a teljes szent háromságos Istennel. És ez késztet engem az alázatra, a bűnbánatra, ahogy a római katolikus szentmisében idézzük a kafarnaumi századost, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj. Az ember méltatlansága az Istennel szemben rajzolódik ki. Az igazán helyes bűnbánatot tartó ember nem másokhoz viszonyítja magát, más emberek erkölcsi nagyságához vagy jótetteihöz, hanem Istenhöz. Istenhöz viszonyítva érzi magát bűnösnek és méltatlannak. Ez készteti őt arra, hogy az utolsónak tartsa magát. Nem másokhoz hasonlítja, hanem az Istenhöz hasonlítja magát. Az Isten végtelen jóságához képest én, aki sok bűnt követek el, utolsónak érzem magamat. Az Isten nagysága készített engem arra, hogy fölismerjem a magam kicsinségét. Az az ember, akiben nincs alázat, az valójában nem ismeri az Istennek a nagyságát. Nem ismeri, vagy nem ismeri el. Ez az egyik legveszedelmesebb emberi magatartás, és valójában ez az, ami leginkább eltávolít az Istentől, amikor nem ismerem föl, vagy nem ismerem be az Isten nagyságát. Olyan szépen fogalmaz József Attila, amikor nem is az Istenről beszél, csak az Isten kezei nyomát szemlélve így fogalmaz, láttam, Uram, a hegyeidet, és oly kicsinke vagyok én. A nagy hegyek látványa az embert arra készteti, hogy megvallja maga kicsinségét. Akik szívesen mennek túrázni a hegyekbe, azok megtapasztalhatjuk ezt a rendkívüli élményt, amikor egészen nagy hegyek tornyosulnak fölöttünk, és a magunk kicsinségét érzékeljük ilyenkor. Hát a Teremtő Isten, aki ezeket a hegyeket egyetlen gondolatával alkotta és teremtette, akkor milyen hatalmas lehet, hogyha csupán a keze munkája ezt eredményezi a lelkemben, erre készet, erre vezet, hogy elismerjem, belássam a magam kicsinségét. Igen, ilyenkor eltörpül az ember, amikor ilyen hatalmas dolgokat lát. Az ember kicsinsége, alázata tehát az Isten nagyságához és végtelen jóságához képest rajzolódik ki. Ez a helyes bűnbánat, amikor nem másokhoz hasonlítom magamat, hanem az Istenhöz. De a helyes bűnbánat itt még nem áll meg. Tovább lép. Nagybőjtben sokszor ezt a bűnbánatunkat, ezt az alázatunkat, méltatlanságunk megvallását vagy fölismerését a földre borulással fejezzük ki. Nagyon sokat adó és segítő gesztus ez, amelyet az atyáktól tanultunk, de ráadásul nem is csak a kereszténységben találkozunk ezzel a mozdulattal, ezzel a gesztussal, hanem minden mély Isten kapcsolatot kereső vallásban is megvan a leborulás. Mi metániának vagy nagy metániának nevezzük, amikor az ember egészen a földre borul. A nagybőjti szertartásokban, az előszenteltek liturgiáján sokszor tesszük ezt meg, vagy térre borulunk, vagy egészen a földre borulunk, látjuk a papnál, hogy a homlokát is a földhöz érinti, mint egy kis kutya leborul az oltár előtt, az oltáron lévő eukarisztia szentsége előtt. És mi is megtehetjük nyugodtan, hogyha olyan templomban vagyunk, hogy erre a lehetőségünk van, nem a padok akadályoznak, hogy földre boruljunk, mert ez a földre borulás fizikailag is kifejezi ezt a fajta alázatot, az Isten előtt, az Isten nagysága előtti hódolatot. Ilyenkor tehát magába száll az ember. Azonban a földre borulás még csak egy részét fejezi ki az alászállásnak, a magamba szállásnak. Mert amikor leborulok a földre, akkor egyrészt az Isten nagysága előtt borulok le, de a bűnbánó ember tovább megy. Hova mehet tovább? Nem a föld alá, hanem önmagába. Amikor magába száll az ember, akkor a saját lelkének a mélységeibe száll alá. A bűnbánó ember tehát magába tekint, és mit talál ott? Vajon csak a bűnöket? A keresztény ember szívében nem csak a bűnök vannak ott, sőt, a szíve mélyén nincsenek ott a bűnök. A bűnök az ember felszínét érintik. A bűnök felszínen forgatják vagy irányítják az ember cselekedeteit. És akkor követel bűnöket az ember, amikor nem tekint mélyen önmagába. Amikor a felszínen marad, és a felszíni hatások sodorják jobbra vagy balra, és ezek viszik a bűnbe. A kísértés az ember szíve mélyét nem érinti meg, oda nem tud eljutni. A kísértés mindig az értelmünkön keresztül hat, amely az ember külső rétegét érinti csupán. Az ember szívében, legmélyén ott lakik maga az Isten. Nem árt, hogyha ismerjük ezt a teológiai különbséget is. A protestantizmus úgy fogalmaz, hogy a bűnbeesés miatt az ember velejéig romlott lett, és elveszítette az isteni képmást. Ez az isteni képmás aztán majd Jézus Krisztusban tündöklik fel újra, de a katolikus egyház, az ortodox egyházzal együtt nem azt mondja, hogy az ember elveszítette az isteni képmás mi voltát, hogy elveszítette az Istenne való egységét. Csak így fogalmaz a keleti egyház néhány teológusa, hogy az Isten képiségünk, mint egy torz fintorrá lett. Eltorzult az Isten arca, olykor a felismerhetetlenségig. Nem lehet fölismerni az emberen, hogy ő az Isten képmása és az Isten hordozója, és ezért nehéz is aztán az olyan embert szeretni és fölismerni benne Krisztust, akinek ez az eltorzult arca van, nyilván nem az arcvonásokra kell itt gondolni, hanem a lelkének az állapotára. De a legmélyén, a legromlottabb embernek is a szíve legmélyén ott van a jóság, ott van a jó Isten. Ott van az a megváltó Isten, aki nem hagyja, hogy az ember velejéig romlott legyen. Ezért a magába szálló Isten, vagy a magából szálló ember a szíve mélyén az Isten találja meg. És így nem csak az Isten nagyságával szembesül, amely kívülről úgy hat rá, hogy eltörpültnek érezze magát, és méltatlannak, és kicsinek, és semminek, hanem legbelül is ugyanezt a jó Isten találja, aki viszont minden helyzetben ott van jelen, mindig végig kíséri, soha nem hagyja magára. A jóságos Isten valójában belülről vigasztal meg bennünket. Nagyon fontos fölismerni a keresztény életünknek ezt a kulcsát, hogy az Isten bennünk lakik, bennünk él, és ezért nekünk belülről kell élnünk, befelé kell figyelnünk, önmagunkba kell fordulnunk. Az Isten nem csak kívülről vigasztal meg bennünket, mint egy megsimogatja a buksi fejünket, hogy na nem haragszom, megbocsátok, mint ahogy egy szülő meg tud bocsátani a gyermekének. Az Isten bocsánata sokkal mélyebben lakozik. Valójában az Isten önmagát adja akkor, amikor a bűnbánó ember önmagába száll. A keresztény öntudatnak is egyébként ez az alapja. Így talál helyes bűnbánatra az ember, amikor bűnbánatot tart és magába száll, és ott mit talál? Azt az Istent, aki végtelen hatalmú. És ez adja a keresztény öntudatot, hogy büszke vagyok, öntudatos vagyok, önérzetem, annak a lényege abban áll, hogy bennem az Isten van. És ezért az ilyen helyes bűnbánat nem, hogy megölni a cselekvést, ahogy láthattuk az önbizalom hiány és a helytelen szégyenkező bűnbánat magatartásának az eredményét, hanem épp ellenkezőleg olyan belső magabiztosságot, öntudatot ad, hogy mindenre képes vagyok, hiszen az Isten bennem lakik, bennem van, és én bár bűnös ember, önmagamtól tehetetlen ember vagyok, nem lakozik bennem a jóság, ha csak nem maga a jóságnak a forrása, amelyet szívem legmélyén találok meg. Ezért az igazán bűnbánó emberben van önérzet, van öntudat, mer vállalkozni, van benne cselekvési késztetés, mert tudja, hogy az Isten nagy tettekre hívja meg. Így a keresztény öntudat egyáltalán nem áll szemben a bűnbánattal és az alázatos magatartással, hanem párhuzamosan van meg az emberben az alázat és az öntudat, a bűnbánat és annak a felismerése, hogy ezek a bűneim engem nem megölnek, hanem Istenhöz visznek. Hálát adok mindenért, nem csak a jó tetteimért, hogy tizedet adok mindenből, mert meg imádkozom, meg böjtölök, hanem még a bűneimért is hálát adok. Megrendítő és meghökkentő lehet talán ezt hallani, de a helyes bűnbánatban az ember még azért is hálát ad, mert megengedi az Isten, hogy elbotoljak, mert ebből is üdvösség fakad. Jól kell értenünk, mindez nem följogosít engem arra, hogy bűnözzek, Szent Pál mondja is, hogy akkor vétkezzek, és hogy ezen keresztül Isten jósága megnyilatkozzon rajtam, semmi is esetre sem teszi hozzá. Szó sincs arról, hogy Isten jóságának a fölismerése engem arra készessen, hogy vétkezzen, mint ahogy egyébként a protestantizmusban meg is fogalmazódott ez a tétel, hogy vétkezz bátran, és higgy még bátrabban. Szó sincs arról, hogy vétkezhetnék, és ez engem arra késztetne, hogy bűnöket kövessek el. Hiszen ha fölismerem a jóságos Istenem bennem lakását, ha megközelítem az Isten jóságát, hogyha elkezdem kapizsgálni, hogy mennyire szeret engem az Isten, akkor ez még inkább arra készít, hogy semmi olyat el ne kövessek, amely engem eltávolítana az Istentől. És nem azért kerülöm a bűnt, hogy nehogy rossz pontokat gyűjtsek, aztán ne jussak be a mennyországba, hanem ez az Istennek fölismert szeretete készít arra, hogy kerüljem a bűnöket. A önmagába tekintő bűnbánó ember tehát, amikor az Isten megpillantja lelke mélyén, ez annyira megrázza, megérinti, hogy megigazultá teszi az imádságban. Így fejezi be Jézus a példabeszédet, hogy ez a vámos megigazultan távozott, a farizeus azonban nem. A farizeus ugyanazzal a lélekkel ment haza, mint ahogyan jött. Örömmel, hálával, büszkén jött a templomba, előre ment, és imádkozott, és ez az imádsága nem hozott a lelkében semmiféle változást. A vámos azonban kesergő lélekkel jött a templomba, érezte maga bűnösségét, de mégis bátorkodott, hogy átlépje a templom küszöbét és megálljon, ha csak hátul is, de mégis ott a templomban megszólítsa az Istent és imádkozzon. És ezen imádsága során aztán magába szállva fölismerte, igen, az Isten megbocsát neki, és könnyes szemmel tapasztalta meg az Isten jóságát, megváltoztatta a lelkületét, és egészen más lelkülettel ment haza, megigazultan távozott, ahogyan Jézus fogalmaz, mint egy felszabadult, a bűnbánó embernek a lelkében olykor csodálatosan megtapasztaljuk felszabadultság érzését egy-egy gyónásban. Nem minden gyónásban kapjuk meg ezt, azt mondhatom, hogy inkább ajándék, amikor az Isten ezzel az érzülettel is gazdagítja a gyónásomat. Nem szabad ezt keresni. Hiszen, hogyha egyszer-egyszer megtapasztaltam a gyónásnak ezt a boldogító, felszabadító érzését, no hát ez csodálatos. De hogyha ezt várnám, akkor valójában ezért a boldogító érzésért mennék, nem pedig a bűnbánó lelkülettel az Istent keresném, az Isten jóságát. Hát erre akar elvezetni bennünket az egyház, erre a helyes bűnbánatra, hogy ezzel a helyes bűnbánattal éljük végig a nagybőjtnek minden napját. Így késztet maga az Isten jósága arra, hogy a bűnbánat során óvakodjak minden bűntől, és minél inkább vállaljam a bűnbánat időszakának minden nehézségét, akár a böjtöt, akár a hosszú imádságokat, vagy áldozatokat, amelyeket ilyenkor hozhatunk, mert ez az Isten jóságához vezet közelebb, és ami egy gyönyörű szép következmény, önmagamhoz vezet közelebb. Az igazi helyes bűnbánat az önismeretre is segít, amely, még ha bűnös vagyok is, és sok gyarlóságot találok is magamban, nem letaglóz és nem megnyomorít, hanem sokkal inkább fölemel. Adja Isten, hogy ezzel a lélekkel tudjuk a nagybőjtöt végigélni, és a nagybőjt végén megtapasztalhassuk a vámosnak ezt a fölszabadult örömét. Ez lesz majd az igazi húsvéti öröm, a föltámadási öröm, amely azonban ezen az igaz, helyes bűnbánaton vezet keresztül. Amen.
Hitünk és életünk.